Hát ez egy nehéz ügy, ez nyilván belülről jön. Tehát én gyerekkoromban rengeteg népművészeti tárgy között nőttem fel, és hát persze Jimi Hendrixet hallgattunk, mert az jutott el hozzánk, és a keménység, a magányság, aztán egyszer csak egy átcsapott abba, hogy szeretjük, ami rusztikus. Tehát ezt végül is én az apukámnak köszönhetem, akivel egyébként nem volt túl jó kapcsolatom, mert amikor egyszer Szabados György zenéjét hallgattam, akkor ő berohant a szobába, hogy úristen, mi ez az őrültség, mert hát a Szabados György az ugye ilyen nagyon free jazz zenét játszott. De érdekes módon én a Bartók és Szabados zenéje kapcsán szerettem meg a népzenét. Rájöttem, hogy a népzene annak jónak kell lenni. Ugye fölismertem a népi motivumokat, de a népzene tisztán nem jutott el Békés megyébe, egy Tóth Komlós nevű faluba éltem én 30 éves koromig. Tehát oda nem jutott el a népzene, rádióban ugye kevés volt. De hát én utána mentem, hogy ez nekem nagyon tetszik, és akkor meghallottam ezt az erdélyi furuját, ugye, ami nem úgy szól, hogy... hanem úgy szól, hogy... tehát így szól, és akkor fú, hát akkor ez a Jimi Hendrix helyett, ez felváltotta a helyét a Jimi Hendrixnek, és akkor ez így beszippantott, és akkor így szerettem meg a népzenét, és azt gondolom, hogy... Hát én nem vagyok a szavak embere, de Bartók mondott egy ilyet, hogy csak a bolond csinál valami nagyon újat, anélkül, hogy elvágná a gyökereket. Tehát, hogy a nagyon újba belevinni egy fenntartható, önmagát fenntartani tudó kultúra értékeit, akkor az még újabb lesz, az még jobb lesz, még modernebb lesz. És hát ez számtalanszor a művészettörténetben tapasztalhattuk, hogy a modernizálás, a modernitás az visszanyúl a legősibb fajta művészethez. Ha csak vesszük Picasso-t, ha vesszük akár az impressionistákat. Ugye a reneszánsz kapcsán nem olyan rég láttam egy Leonardo képet, és elhájultam, hogy ilyen közelről nézve milyen impressionista az valójában. Tehát nem olyan sok újat már nem kellett kitalálni az impressionistáknak se. Persze nagyon nagy újítás volt, mert nyilván ez társadalomtudományi kérdés is. Most eljössz.
Én akartam mondani, hogy feltehetően, ha Jimi Hendrix ismerte volna Ségercet, akkor ő is kért volna egy furuját a gitár mellé.
Legalább Betty Linkat.
Jól értem, hogy Magyarországon másként fújták, itt pedig Erdélyben pedig úgy, hogy mintha még benne lakna az a bácsi, aki oda dűnyög belé?
Hát ugye a Kodályék azt állapították meg, hogy ott is dűnyögtek, és vannak ilyen felvételek Somogyból, hogy dűnyögnek a furujába. Tehát a Somogyi hosszú furuján is úgy játszunk. A dűnyögés mindenképp egy ősi valami. Egyébként meg ugyanakkor szerintem a Jimi Hendrixi gondolattal úgy rokon, hogy ha dűnyögök, akkor hangosabban tudok játszani mikrofonok nélkül. Ugye diszkót kellett tartani, minél több embernek eljutatni a muzsikát ott adott termen belül, és szerint, tehát ez az én teóriám, hogy szerintem azért dűnyögünk a furujába, hogy hangosabb legyen, és persze keletkezik egy jó fajta muzikalitás. Egyébként a középkori vagy a reneszánsz orgonák sípjaira is szoktak tenni ilyen púpokat ide a sípok mellé, amit mi a szájunkkal helyettesítünk, és akkor ugye és akkor betorzul.
Hallod, Dongo, és egy Jimi Hendrixet el tudnál dűnyögve játszani?
Pentaton, Jimi Hendrix az nagyon, nagyon rusztikus, nagyon pentaton, nagyon...
Egyébként nem tudtam, hogy neked is ilyen élettörténeted van fiatalkorodban. Én is úgy kerültem ezzel a világgal kapcsolatban, most már így párhuzamokról beszélünk. Sepsi Szent György egy nagyon kemény jazz élet volt, és rockot is hallgatál, lázadtunk. 80-as évek kommunizmusa volt, és nem fért a fejünkbe az akkori hülyeség, és hát megszoktuk azt el nem fogadni. Az volt ennek a hátránya, hogy aki azt nem tudta elfogadni, azt már a mostanit is megtanult el nem fogadni. Na, aztán egy adott ponton pont Pávainak a lemezei kerültek be a kereskedelembe. Itt a Marosvásárhelyi Rádióba adta ő le ezt műsorként, Sóvidéki Népzene Gyimesi, Szabó Viktor a Mezőkölpényi zenéjével, és utána kinyomtatták fekete lemezre a Pávai műsorait. És hát így hallgattam, hogy hát ezek az emberek 50 kilométerre, 100 kilométerre tőlünk így muzsikálnak. Mi meg milyen francért kell istenítsünk ilyen angol száz popgitárosokat, akik hát mit tudom én, van valami közünk hozzuk, mert tényleg sok segítettek lázadni abban a helyzetben, abban az életkörülményben, amiben 80-as években mindenki tapsolt Ceausescunak. És így egyszer csak azt mondtam, hogy azt hiszem, hogy az értékeink itt vannak körülöttünk, és nem kell messze menni, messze utazni, ezt kell felfedezni. Nincs felfedezve kellőképpen. És akkor én ezzel a gondolattal hátizsákot vettem, bakkancsot, mindent, és egy 20.000 forintos diktafont, és aztán menegettem.
Igen, van itt egy olyan lehetőség is, hogy mivel manapság az Isten a Facebook, tudunk közvetíteni egy Jimi Hendrix duettet dünnyögő furuján, és akkor Szász Attila főszerkesztőnk segítségével közreadnánk akkor egy ilyen részt, és akkor az interneten keresztül hallgatni.
Jó, hát
erősek vagytok az improvizációban
is. Én egy Charlie Parkert is eljátszom.
Gyertek, gyerekek!
Végül is, ha nem lépünk ki a esztétikai kategóriából, akkor, hogyha mondjuk például részemről, akkor legyen egy üzenet, bocsánat, én nagyképpen mondom, én nagyon szeretem elmuzsikálni a Bartók Béla Három Csík, vagy egy népdal című művének a dallamait. És akkor legyen most ez ugyanazzal a habitussal, mint az előbb a Jimi Hendrix volt. És akkor vedd a gardot, mert a vége az gyors lesz.
Hú, nehézkes!
Nem könnyű, aki ennyi hangszerrel játszik, ugye? Meg kell találni.
Ha ha ha!
Kedves hallgatóink, Zokolai Dongó Balázs és Ségert Ferenc, őket lehet holnap visszatapsolni a Marosvásárhelyi Jazz and Blues Klubba, de most stúdiónk vendégei, és hát én gyorsan be is hajtanám, még mielőtt letennéd a hangszert, azt a Charlie Parker dalt. Lehet-e?
Ahhoz hangszert kell cserélje.
Belefér.
És akkor esetleg egy moldvai stílusban.
Charlie Parker moldvai stílusban. Talán így lesz halhatatlan, ehhez járulunk így is hozzá, hogy halhatatlan legyen. Holnap a Jazz and Blues Klubba is ezt a zenét hozzátok? Tehát tudom, hát hogy nem csak ti ketten vagytok.
Most kiprovokáltuk.
Vannak, igen, voltak olyan történeteink az életben, hogy bizonyos ilyen szerű dolgokat poénnak szántunk, aztán mások sztárok lettek belőle. Azt hittük, hogy nem szabad ilyet csinálni, mert folkpolícia ott fog minket felakasztani, hogy például egy magyar popslágert Hegedű Brácsa bőgővel eljátszani, eltalánk játszani, ott fogunk lógni a valamelyik hagyományok háza bejáratánál is felakasztva. Aztán a világ olyan lett, hogy
most már minden szabad, nem? Tehát nincs ilyen félelem.
Igen. Igen, de jó, más az, hogy milyen minőségben szabad mindent, meg hogy én azt szoktam mondani, hogy az a kérdés, hogy mit üzen egy művész. Tehát egy sztár az kiáll egy színpadra pénzt keresni. Egy művésznek az üzenete van. És nagyon sok olyan művészt ismerünk, aki tényleg 2-3 akkorddal, de egy ütős üzenettel Amerika teljes fiatalságát megfogta. Mert üzenete volt, mert így álltak színpadra, hogy nekük üzenetük van. Aztán, amikor az amerikai kormány ez ellen megharagudt, akkor ki is dolgoztak egy stratégiát, hogy hát nem volt nekük Szibériájuk, hogy elvinni az ilyen művészeket. És akkor hát ki kell termelni egy olyan menedzserhető új generációt, esényeket meg itt-ott szépen felfuttatunk, és akkor ezeket mi majd kezeljük, és elfoglalják azt a piaci részt, amit ez a 3 akkordos művészek, akik kellemetlen dolgokat így beolvasnak, azok majd úgy fogják mondani, és így alakult ki a mai popzene.
Ti szóban meg tudjátok fogalmazni ezt az üzenetet?
Hát erre azt szoktam mondani, hogy író lennék, ha meg tudnám fogalmazni szóban. De az biztos, hogy mondjuk a népzene feldolgozás tekintetében iszonyú elődeink vannak. Tehát, és ők verbálisan is nagyon súlyos, amit megalkottak. És hát a nullából indultak ki, Bartók Kodályra gondolok. Tehát borzasztó, hogy gyakorlatilag azt mondom, ők, amikor találkoztak, akkor összevesztek Kodályéknál.
Mi is itt találkoztunk, nem? Vagy mi sose vesztünk össze?
Nem emlékszem még erre. Egyszer letoltál, amikor megálltam a kocsival, és akkor úristen, belénk szalad a kamion.
Biztos jó zenét hallgatták közben.
Nem emlékszem. Na mindegy. Igen, és tehát, hogy a lényeg az, hogy nagyon a nulláról indult Bartók és Kodály, és hát kitalálták, hogy ők ezt föltérképezik, és hát kicsit sikerült neki föltérképezni. Zenetudósok százai nem sokat kell már, hogy hozzátegyenek. Ugye az összes, tehát rendszerbe állították a népdalokat, stb. Nem is ezt akartam mondani, a kérdésre válaszolva, hogy nagyon sokat írtak arról, hogy hogyan dolgozzuk fel a népzenét. Na most, amit ma Magyarországon is népzenefeldolgozás címszólat történik, ugye nekem nem tisztem ezt bírálni, meg akkor én egy nagyképű Budapestről érkezett nagyképű valaki leszek, de hát az köszönő viszonyban nincs azzal, amit ők leírtak, mert sem minden, tényleg minden történik. Szóval, hogy van egy népdal, akkor tegyünk alá jazz akkordot, tegyünk alá ilyen popzenei klisét, tegyünk alá olyat, és akkor lesz valamilyen. És ők meg, ugye ők amit leírtak nagyon szépen, és nagyon érdekesen egyébként, azt szerintem sokkal modernebb dolog ennél, és sokkal jobban egybevág a hagyomány ápolással, meg a hagyomány továbbvitelének a szándékával, hogy ők azt mondják, hogy van egy népdalnak egy karaktere, és akkor azt ne bántsuk meg. Tehát, hogy ugyanazt dagasszuk tovább, és akkor mindenféle modern, szuper, ultramodern harmóniát talált ki Bartók, mondjuk a népdalok alá, amitől az egész kapott egy ilyen még rusztikusabb, még keményebb, még nem tudom milyen, tehát nem rontott el a népdalt.
A népdal ugyanolyan szép maradt, igen, és tiszta.
Igen, igen, és közben most meg ugye már hallunk ilyeneket, hogy country, a kíséret, és akkor szól a népdal, és akkor hát nekem az művészileg nekem nem olyan érdekes. És
de akkor, tudod, milyen vagány?
És akkor ezt én azért nem akarok erről sokat beszélni, mert tényleg nagyképűnek fogok számítani. Én ilyen Bartók Kodály fan vagyok, népzene feldolgozás ügybe.
Én egy kicsit ezt a névsort még folytatnám, ugyanis hát lehet nyilván folytatni. 60-as években lehet nagyon sok felé. Ez egyik nagy mesterem a 60-as években magyar szabad zenét csinált akkor, amikor Coltrane-ék a free jazz-zel próbálkoztak, és ez szabad, hogy
igen.
Pont említettük a nevét az előbb, és az ő köreiből nevelkedett ki az én egyik nagy mesterem, akire felnézem, Dres Misi, és hát azt hiszem, hogy ezek a nevek azok, akiket érdemes olyan szinten meghallgatni, hogy ezt a Bartók Kodály hagyatékot a mai napig hozzák a magyar népzene és a modern zenei elemek ötvözésével. Most nevezhetjük ezt jazznek, vagy magyar szabad zenének is lehetne nevezni akár. És az az érdekes, most már Vásárhelyen vagyunk, hát van egy nagyon jó társaságom itt Vásárhelyen, Pásztor Furujáznak, meg egy jazzes banda is a Bólyajba, őket is meghűjítettem egy-két szabados művel. Nyilván ők kihívásnak tekintik bizonyos témáknak a nehézségeit, meg nagyon szépen érzik, tehát rájöttem, hogyha ezek a gyerekek egy kicsit magasabbak annál, akik ugye kifestik magukat és péntek este kimennek bulizni, tehát egy kicsit magasabb emberi minőséget hoznak, úgy érzem, és nagyon megszerették a jazzt, és megszerették azokat a dolgokat, amiket a népzenével is lehet csinálni a jazzen belül. Úgyhogy érdemes ezekre is odafigyelni vásárhelyiként, hogy lesz ebből valami, ha rajtam nem is múlik, hát a rajtuk múlik.
Az az igazság, hogy Bartók, Kodály és a gyűjtések, feldolgozások, amikor annyira komolyak, hogy a mai fiatalokhoz nem tud eljutni, más lelkületben élnek ma, mint a művek születésének idején. Hogyan, mit tesztek ti hozzá, hogyan dolgozzátok úgy föl, hogy fiatalok azt mondják, hogy jó, ez nekünk jazz, és ezt akarjuk tovább fűzni mi is. Tehát mi ennek a titka, hogy valaki úgy nyúl hozzá, hogy azt kezdjük a magunkénak érezni?
Hát ezt igazából én nem még sose dolgoztam úgy fel népdalt, hogy úristen, meg akarok célozni bárkit, és ez egy fura dolog. Jön egy ötlet, akkor azt megcsinálja az ember, mert viszket.
Akkor kérdezem úgy, hogy mi marad Bartókból, és mi az, amit ti tesztek hozzá?
Hát ez is egy ilyen belső valami.
Egy múltkor, mintha beszélgettünk volna egy olyan jelenségről, hogy ugye van a Bartók Kodály, ami klasszikus. Viszont, hogyha a jazzzenészek példáját nézzük, ők is megtanulnak egy Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis-t, az is egy hagyomány. De nem játszodják le az improvizációjukat, hanem próbálják megérteni, hogy gondolkozott az a zenész, amikor improvizált. Na most, hogyha mi is arra összpontosítunk, hogy gondolkoztak ezek az emberek, amikor megalkották a műveiket, és tudunk-e mi is hasonlóan gondolkozni. Persze egy klasszikus zenetanár egyből rácsapna most a kezemre, a zongorán, hogy jaj, mert szoktak ilyen csinálni a gyerekekkel, amúgy, hogy jaj, ilyen nem szabad, ő Bartók volt, őt hagyjuk, ki meg? Szent Györgyiek, Budapestiek, csináljátok ti dolgotokat, amiket szépen oda leírt nektek. Nem így van szerintem.
Egyébként pont visszatérve, most erről jutott eszembe, hogy az improvizáció az, ami plusz mondjuk Bartókhoz képest is. Tehát, hogy mi állandóan improvizálunk, és ezt végül is onnan is veszük a bátorságot, hogy az öreg pásztorok is állandóan improvizáltak. Hát kétszer nem játszik el ugyanúgy egy dalt az öreg.
A puding próbája, ha halljuk, és...
Játszhatok egy ilyen témát, pásztor furuján?
Kérünk szépen!
Tehát az én kedvenc öregemét, de bármelyik pásztorhoz kimegyünk, van neki 2-3 hangja. És ez a 2-3 hangot úgy formálja, hogy az egész élete benne van, ebbe a 2-3 hangba.
Hogy értsük ezt a 2-3 hangot? Hát...
Tehát hiába kottázzuk le, Hamvas Bélának van erről egy írása, egy amerikai halotti éneket boncolgat, hogy a maga egyszerűségében mitől lesz nagy és szép. És ugyanezt érzem a pásztoroknál is. A László András bálja, pásztornóta. Sütéses napja a pásztornak, ahogy megy a juhokkal.
Az jutott eszembe, mondtad, hogy 3 hangban benne van az egész élete, és nekem megint csak beugrott az üzenet, ugye, amiről beszéltél, hogy ha valamit át akar adni a zenész a színpadról, hogyha mondjuk az improvizációval valamit mást hozzá lehet tenni Bartókhoz és Kodályhoz, az üzenet tud az maradni? Hogyha prózában nem is lehet megfogalmazni, de mondjuk zenében a színpadról. Tud ma is hatni ez a fiatalokra?
Hát ez egy társadalomtudományi kérdés, ezt tőlem sokszor megkérdezik, én nem tudom a választ. Tehát most lehet, hogy magam ellen beszélek, hogy egyetlen fogalmam sincs, hogy mi hat a fiatalokra. Tehát olyan szellemi áramlatok vannak, annyiféle információ, hogy most mi hat, ezt nyilván nem áll módunkban eldönteni. Azt hiszem, hogy az nagy képviség, elbizakodottság lenne azt mondani, hogy persze, az hat a fiatalokra. Az biztos, hogy nem olyan régen van egy 17 éves lányom, és akkor gyere apu, az iskolába utazd be a furujákat. És akkor jöttek ilyen huligán, nagy gyerekek, a fejük egyiknek erre, másiknak arra, a kamaszok, és leültek, és én neki láttam, akkor hát jó, hát akkor nézzünk valami pörgőset, hát mégiscsak, hogy legyek vagány, már fölvegyem a tempót, és akkor... Még így bel is lihettem direkt, ilyeneket csináltam, és egyszerűen mindegyiknek járt a keze lába, és akkor azt mondja a gyerek, apu jó volt. Egyébként tehát alig bírom elvenni, hogy ilyen zenét hallgasson, szóval ami az utcán szembe jön, ugye az, és abba, mert abba szocializálódik szerencsétlen, tehát most ő nem mondhatja azt az X előadóról, hogy az nem jó, mert akkor mindjárt elveszít 30 rajongót, mondjuk az én lányom. Tehát nyilván kénytelenek bele szocializálódni ebből nagyon sok információt tartalmazó világba, de ezután azt mondta, hogy apu jó volt. Tehát, hogy végül is az ember itt próbálja megkeresni persze az utat a közönség fele, tehát mégiscsak én ezzel foglalkozom, akkor ez van bennem így anyanyelv szerűen, ezt már hogy kimerem jelenteni. Tehát írok egy számot, mert van olyan, hogy úgy most csinálj egy dalt, egy szövegre, abban az is népies lesz, mert az érdekel engem. És akkor nem foglalkozom azzal, hogy ezt bárkinek is tetszen. Tehát abban a pillanatban nem tudok azzal foglalkozni, hogy most ez hú, most mindenkinek fog-e tetszeni.
Mert pont ez
az őszintes. Mert ha én átélem a katarzist, akkor bízok benne, hogy akkor talán más is át fogja élni. Hát ennyit tudok tenni. És ehhez képest röpködnek a fejem fölött az információk, hogy ilyen műfaj, olyan műfaj, ilyen gyerek, olyan gyerek. Meg hát ilyen fiatal, olyan, talán... ilyen divat, olyan divat.
Divatot talán nem kell majmulni, hanem diktálni kell. Ezt mondtam a gyerekeknek az én táboromban, amikor csodálkoztak, hogy megjelentem egy felemás szandállal.
Ahogy elhallgatom, hogy milyen energiákkal zenéltek, akkor itt két divatdiktátorral beszélgetünk.
A próféta szóljon.
Említettétek, hogy Kodály is veszekedett, összeveszett Bartókkal. Ti a Furuján szoktatok összeveszni, vagy legénkedni, hogy kinek, nem tudom, hosszabb a furujája? Olyan értelemben, hogy mélyebben, vagy jobban szól, vagy virtuózabban. Tehát szoktatok így szkánderezni furujában?
Nem is a furujában, hanem a, hogy mi az autentikus, abban néha szoktunk. Például most pont a napokban többször is előkerültek a kobzosok, akik kobzon játszanak, és akkor én úgy mindig óvatosan jövök elő, hogy akikkel én szoktam játszani, és már Feri mondja, hogy na jó, persze, mert az is nem úgy játszom, mert nem azt tanultam meg, és akkor hát van ilyen, de hát mégis ez is építő, mert én figyelek arra, mit mond, és hát talán ő is figyel arra, hogy én mit mondok, nyilván Magyarországban ez más, tehát mi jövünk, és akkor nézzük ezt a sok archaikus dolgot, és hát próbáljuk megérteni. Úgyhogy szoktunk így vitatkozni, de nem is, ez, azt hiszem, hogy a vitaig nem jutottunk még el, inkább csak így
nem kényszerítettük még le egymást.
Lerakjuk egymás mellé, hogy ki mit gondol autentikáról, de azért azt hiszem, hogy nagyjából ugyanazt gondoljuk. Tehát gondoljuk egyrészt azt, hogy igen, meg kell tanulni a régi népzenét, és gondoljuk azt, hogy az kevés, hogy megtanuljuk, tehát használnunk is kell valamire. Tehát az is az autentika része, hiszen a régiek is használták, a régiek is kaptak mindenféle hatást, hanem is annyit, mint mi. Ők is kezdtek vele valamit, tehát hogyha meghallgatjuk, nekem van egy ilyen klasszikus példám, ami nem erdélyi példa, a Mohácsi dudazenét, én nagyon szeretem tanulmányozni, ez ilyen horvát dudazene, nagyon érdekes, díszes muzsika, és fölvettek egy dudást, aki gyönyörűen játszott a 60-as években, és attól nagyon érdekes, hogy ugyanettől a dudástól hallottunk egy felvételt a 30-as évekből, és mintha két különböző ember lenne. Tehát, hogy még az alatt az idő alatt megváltozott a stílusa az embernek. Pedig ő aztán nem hallgatott rádiót, csak bálakba zenélt egész életében. Tehát, hogy biztos, hogy van változás az ő életükben is, és ők is használt. Örököltek egy kultúrát, és használták valamire. Tehát az része a hagyományőrzésnek a használatba vétel.
Tehát megfér két furujás is ugyanabban a csárdában, mert tudjuk, hogy dudás nem fér meg, és azt is, hogy elhoztad, elhoztad a dudádat is. Hát még kézbe, ölbe veszed.
Ennyi hangszer nem volt még a stúdióban, ez biztos.
Igen.
Hát ugye most a házasítjuk a dudát az ütőgardonnal, ezt hirtelen ötlet.
Ilyen nép nincs is.
Lehet azt tudni, mert a Bethlen Gábor fejedelem udvarában három ilyen dudás volt. Azon kívül Bartók a bihari románoktól gyűjtött ugyanilyen jellegű dudán, mint amilyen ez a duda, tehát ez a magyar duda. És hát azért a székely népdalkincsben is találunk a dudanótákat, mert a dudanóta az egy speciális típusú dallam, ami pont erre a hangszerre talál. Szóval vannak a dudazenének nyomai azért az erdélyi népzenében, úgyhogy, és hát Kodály pedig azt találta mondani, hogyha csak hogy igazoljuk magunkat, hogy a kódexek, régi kódexek halottkodta fejeit a népzenegesztus rendszerével élesszük újra, szóval kapásból eljátszanék ilyen dallamokat, ami most hirtelen eszembe jut, ezek ilyen kódex dallamok, és teljesen jól mennek hozzá ezeknek akár a gardonnak, akár az erdélyi furujának a habitusa.
Thank you.
hiszem, hogy a technónak befellegzett.
Hol helyett a technő?
Technő. Ebben mennyi volt az improvizáció, Feri? Te mennyire tudtál erre készülni? Mert ugye most Balázs fejében...
Most nekem is jöttek a dallamok, amíg hát,
esemény... Én mivel a kottáimot elhagytam, ez teljesen...
Milyen jó hatással van rád?
Hát ugye van egy ritmus, van egy lengése ezeknek a dallamoknak, de azokat kiadáljuk, megkészültünk.
Ott zárja le, ahol a dallam. De azt például azt nem gondoltam még az elején, hogy behozom ezt a lassú magyaros baritmusba, ezt a...
Az új stílusú csárdás.
Mikor megyek Didró felé, igen.
Meséljetek a esti koncertről. A Jazz and Blues klubban este 7 órától van meghirdetve, 7:30 körül el is kezdődik.
A népzenei tanulmányaink során keletkezett saját kompozíciókat és népdalfeldolgozásokat fog hallani a kedves közönség improvizációkkal, nagyon sok spontán dologgal kiegészülve.
És zenészekkel kiegészülve. Mivel, hogy...
Még milyen hangszerek?
Hát igazából otthon Sepsi Szentgyörgyön, akikkel én zenélek, a triómmal, Tikusán Jancsi és Vitályos Lehel. Jancsi gitáron és kobzon játszik, ő ilyen művelt zeneiskolás gitártanár bácsi egyébként, de szeret kobzálni, és Vitályos Lehel, ő nagy bőgön játszik. Egy nagyon örülök annak, hogy végre Sepsi Szentgyörgyön olyan ember is van, aki igazi akusztikus nagybőgő megszólaltatja ebben a zenében.
És egyébként például érdekességként Bartók Román népi táncok dallamait is el fogjuk játszani, mindenféle improvizációkkal tűzdelve, esetleg megmutathatjuk fel, gyakoroljunk.
Hogy Bartók ehhez mit szólna, az mondjuk egy...
Szerintem örülne.
Jó kérdés, de én is abba bízok, hogy Bartók annak igazából örült volna, hogyha ez az általa feljegyzett dallamokat, meg átdolgozott dallamokat, még egy éneket is népdalénekes adná ma már elő, vagy eredeti pásztorfurójákon, vagy eredeti hangszereken, amin ő hallotta, megszületnének abba a világba, amit ő elképzelt harmóniába, meg zenei rendszerbe.
Hajlamos olykor azt hinni, hogy ez valami atlantiszi világ, hogy ez már nincs is.
Hát és
benne van a hangszerben.
Annyira van, hogy tegnap lementem a Jazz and Blues klubba a farsang temetésre, és a félorvosi ott volt diákostól. Tehát, hogy akkora dömping van ebből a modernségből, hogy a fiatalok lelke is olykor kívánja azt, hogy valami erőteljes, tiszta, más, érdekes, újszerű, alternatív zene, hangszer is megszólaljon, és sokszor éppen ez az alternatív és az új.
Igen, ezt már bennem is megfogalmazod, hogy mi vagyunk az avantgard, mert
de jó.
Az összes többi az mind klisé. Nagy képűen mondva.
És hát ezek is jó, kliség. Egy kicsi nagy képűség, nem?
Ezek is kliség, de azért ezek mindig élnek, mindig másképp jelennek, meg mindig sárból vannak, és mindig újra gyúrjuk.
Szóval akkor találkozunk este a Jazz and Blues klubban, 7 órától van a koncert meghirdetve, most még belehallgattunk egy Szokolai Dongó Balázs számba, amit Paja Beával adtok elő, Madárkert.
Egy mordvai népdal dolgozunk fel, és aztán megszólal benne egy duda, ami egy ilyen nagyon régi modell gyakorlatilag pont most találtam az antikváriumban egy könyvet, a János Hidai kettős csontsípról, ami avarkori síp, és nekem van egy ugyanilyen dudáma, hogy aki néz ez az avarkori síp, amit Splitbe vettem a piacon, de az ottani horvátoknak egy nagyon régi modellje, az egész földközi tenger környékén elterjedt, és az a duda is megszólal ebben a népdal feldolgozásban.
Köszönjük, hogy vendégeink voltatok, Szokolai Dongo Balázs és Ségerc Ferenc.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
És akartam mondani valami nagy poén, de kifújtátok a számból ezzel a sok hangszerrel. És azt is köszi, hogy ezt a teherautónyi hangszert elhoztátok, hogy megmutassátok.